Most a gyerekeket várjuk előre.
Itt van két kő. Látjátok ezeket? Ezt a nagyot, meg ezt a picit? Na most ez a kérdésem, hogyha én ezt innen leejtem, akkor melyik esik le lejjebb? Melyik esik le hamarabb? Igen?
A nagyobbik.
A nagyobbik. Aha. Mit mondanak a többiek, akik már tudnak beszélni?
Melyik esik le nagyobb kőben, a kisebb kőben?
Melyik esik?
A
nagyobb esik le. Aha.
A nagyobb.
Ti tudtok valamit. Mit mondanak a nagyobbak? Nagyobbak meg azt mondják, hogy kisebbik biztos. Mit mondtok ti? Lányok? Mondjatok valamit. Gyorsan megy az idő, aztán mindjárt az idő. Nagyon? Jó. Jó, hát... Aha, tehát a nagyobb gyorsabban esik, mint a kicsi. Ugye? Azt mondjátok.
De a kicsi esik gyorsabban, szerintem.
Nem, szerintem, mert a kicsi esik gyorsabban.
Mert az a
ez hamarabb leérsz. Aha. Jó, akkor most... Te azt mondod, a nagyobb esik gyorsabban, a kicsi lassabban. De mi lesz, ha összekötjük őket?
Akkor a
kicsi lelassítja a nagyot, vagy a nagy fölgyorsítja a kicsit?
Fölgyorsítja a nagy kicsit.
Aha. Hát ez nehéz kérdés, megmondom őszintén. Hogy lehetne ezt kideríteni? Igazad van. Igen, nagyon sokáig úgy gondolták az emberek, hogy a nagyobb esik le hamarabb. Még egy ember föl nem ment Pízába egy ilyen ferde toronyba, és ledobott egy nagyobb, meg egy kisebb dolgot. Egyszerre. És tudjátok, mi lett? Egyszerre jöttek földet. Hát így van ez. Sokszor elhisszük azt, amit mondanak, mert ebben nőttünk fel. Így gondoljuk, hogy így van. Vagy félfülel hallottunk valamit, és akkor hallottad az iskolában, hogy azt mondják, hogy legjobb a pixalámi szendvics, vagy bármit, mondanak valamit neked, és akkor mondjuk elhiszed. Én is így voltam, képzeljétek el, tavaly télen féltem, hogy el fog fagyni a diófám, és hallottam egy jó módszert rá, meg kell permetezni vízzel, és akkor a hő elvonás miatt ugye majd nem fagynak meg a levelek. Na hát jött is a hideg, kimentem hajnalba, lepermeteztem az egészet. Gyanús volt nagyon, mert rá volt az egész fagyva. Ugye ráfagyott minden a levelekre, a fára. Hát mondom, biztos így van, ezt olvastam. És akkor másnap ahogy fölengedett, szépen kisütött a nap, teljesen elsárgult, bebarnult az egész. Tönkretettem egy éjszaka alatt tönkretettem a diófámat arra az évre. És hát utána egy kicsit jobban utána néztem, és akkor kiderült, hogy van valóban egy ilyen módszer, de ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy én ezt elképzeltem. Tehát nagyon sokszor úgy vagyunk, és nagyon sokszor így vagyunk vele, hogy hallunk valamit, és amit nem tudunk, ezt meg kipótoljuk. És akkor a magunk feje szerint megcsináljuk. És ebből nagyon sokszor származik kár. És azt mondom én most nektek, hogy nagyon sok mindent hallatok ti is. Nagyon sok mindent hallatok az iskolába, az óvodába, ahol mondanak gyerekek is, bölcsibe is, igen. Ott mi is hallunk a dolgozóban, nagyon sok érdekes dolgot elhiheted. És azt mondja az Isten, hogy járjunk mindennek utána. Tehát, hogyha hallasz valamit, menjél haza és kérdezd meg anyától. Ugye? Hogy ez valóban így van? Tehát nem kell mindent egyből elhívni, nem kell a maradékot kipótolni, haza kell menni, meg kell kérdezni az anyától. Ez így van? Utána kell járni a dolgoknak. De a felnőtteknek is utána kell járni, csak nekünk az Istenhez kell menni, ezt meg kell kérdezni. Ez így van? Uram, ez tényleg így van? Úgyhogy ne ugorjatok be, ne permetezzétek le vízzel a diófátokat, jó? Ebből ez a történetben ez a tanúság. És szeretnék bizonyságot tenni nektek, mielőtt az igéhez fordulunk, arról, hogy az Isten egy gondviselő Isten. Hogy akit mi választottunk, annak gondja van ránk. Mi az ő gyerekei vagyunk, a gyermekei vagyunk, és ahogy az Atya vigyáz a gyermekeire, úgy vigyáz az Isten ránk. És Ugye múltkor, akik itt voltak, nekik elmondtam, hogy mi Füreden laktunk, és itt tértünk meg. Aztán hazakerültünk pápa mellé egy kis faluba, és én akkor, hát itt főnök voltam, a telefonközpont vezetője voltam, és mikor hazamentünk, akkor olyan, hát egy ilyen rendszermérnöki, tehát egy ilyen munkásállásba kerültem. És de utána, egy idő után szükség volt ott is vezetőre, és akkor ott egy ilyen irodavezető lettem, ilyen osztályvezetőszerűség. Ez azért érdekes, mert a feleségem 3 gyerekkel otthon volt. Akkor még csak 2 volt, egész pontosan, és akkor később jött a 3. És az Isten olyan kegyelmes volt, hogy a 3. gyerekünknek a 16 éves koráig, gyakorlatilag 20 éven keresztül egyetlen fizetésből meg tudtunk élni. Egyetlen fizetésből ellátott bennünket. És amikor 16 éves lett a legkisebb, akkor egész pontosan már előtte egy 4-5 évvel az történt, hogy az a cég, amelyiknél én dolgoztam, azt megvette egy másik, egy távközlési vállalat, és hát ugye ott arra a posztra, amiben én vezető voltam, nem volt szükség. És mégis azt mondták, hogy hát mivel nem látjuk át teljesen, hogy folynak itt a dolgok, ezért jó, státusz az nincs, nem úgy hívnak már, hogy irodavezető, hanem csak rendszermérnök. Ugyanazt csinálom, mint a többiek, de mellette még foglalkoznom kell a vezetői feladatokkal, megkapom a régi béremet. Később már vezetői feladatokkal se kell foglalkozni, és még mindig megkaptam a régi béremet. És ez ment egy 4-5 évig, és akkor felnőttek a gyerekek. Az utolsó is már nagy lett, és az Isten azt gondolta, hogy hát jó, itt most váltani kell, és elbocsátottak a munkahelyről. Tehát volt egy leépítés, hát ugye nagy volt a bérem, és praktikusan engem küldtek el legelőször. És hát 28 évig voltam igazából egy helyen, és az sok kérdés felmerült bennem, hogy most mi lesz velünk, de megmondom őszintén, hogy az Isten előre gondoskodott, mert aznap, amikor engem kirúgtak, akkor jöttem lefelé erről a megbeszélésről, és ott egy másik alvállalkozó is van abban az épületben, aki dolgozik ennek a cégnek, ahol én dolgoztam. És hát bementem hozzá, és mondtam neki, ismerősök vagyunk, mondtam neki, hogy ez van. És mondja, hogy hát ő igazából keres, szüksége lenne egy olyan munkásra, mint én. És ha úgy gondolom, akkor oda mehetek. Tehát nem telt el 5 perc, hogy az Isten azt mondta volna, hogy nem hagylak magadra ebben a dologban. És mondtam, hogy hát nem tudom, én még várnék egy kicsit. Hát az Isten mást mutat. És reménykedtem, hogy az Isten mutat valami mást, és imádkoztunk ezért, hogy mutasson az Isten mást. De aztán ő kérdezgette, mikor jövök, én mondtam, még imádkozunk. De nem mutatott mást az Úr, úgyhogy 3 hónap után azt mondtam, hogy jó, akkor elkezdjük ezt. De ez a munkája nyilván 3 annyit fizetett, mint a korábbi, és ebből már nem tudtunk úgy megélni. Csak úgy, hogy a végkielégítésre mindig kipótoltuk azt a pénzt, amit havont elköltöttünk. De ez is elfogyott. Egy idő után elfogy minden pénz. És ott voltunk, hogy hát most már valamit kellene csinálni. Még ebben a hónapban kitart, jövő hónapban már nem. És ahogy imádkoztunk azért, hogy akkor most már Erzsének is legyen egy munkahelye, egyszer kaptam az Istentől egy levelet. Biztos ti is már kaptatok. Ha minden igaz, el is hoztam. Ja, itt van nálam. Kaptam egy levelet tőle. És ezt egy testvérem adta oda nekem. Mondta, hogy az Úr arra indította, hogy ezt adja oda nekem. És nem is így jött. Úgy jött oda, hogy ő szeretne valakinek adni adományt. És hogy lehet-e úgy, hogy nem teszi be a kosárba, hanem rajtam keresztül. Nem lehet, persze, nem, persze, majd én megoldom. És mondja, hogy hogy jó, mert ezt az adományt ő nekem szánta, vagy nekünk szánta, és hogy odaadná, hogyha lehet, mert őt az Úr erre indította. És hát kivettem az adományt, ez volt benn, ismeritek, gondolom. Az van ráírva, hogy eltartalak titeket és a ti gyermekeiteket. Ez van ráírva. Nekem ez volt ráírva. Eltartalak titeket és a ti gyermekeiteket. Ugye 5000 forintból egy öttagú család nem tud sokáig megélni, de abból az üzenetből, amit az Isten üzent, abból igen. Tehát abból erőt merítettünk, hogy igen, nekünk olyan Istenünk van, aki azt üzeni ma, hogy eltart bennünket, és eltartja a mi gyermekeinket is. És akik itt vagytok, ennek mind bizonságai vagytok. Mert mind éltek, és itt vagytok. Az Isten megtartott benneteket, és vannak itt idősek, akiket az Isten régóta megtartott. És itt vannak itt fiatalok, akiknek a számára ez egy ígéret, hogy az Isten el fog tartani benneteket, és a ti gyermekeiteket. És így is lett. Imádkoztunk munkahelyért, de az Isten szép lassan adott munkát. 20 év után munka világába visszazökkenni nem egyszerű dolog. Úgyhogy először egyszerűbb munkák voltak, és egy idő után lehetőség volt arra, hogy egy tanári állást kapjon Erzsé. De ez is úgy volt, hogy nem volt biológiai tanár megpályázva Pápán, ott, ahol mi élünk, 23 éve. Csak azon a nyáron, amikor ő beadta a pályázatát. És nem is ő volt az esélyes, ő a negyedik volt, és vissza is mondták, hogy sajnos nem ő nyerte meg ezt a pályázatot. Aztán utána egy hét múlva fölhívták, hogy tudná mégis jönni. Mert egy visszamondta, egy meg kiderült, hogy mégse alkalmas rá, úgyhogy mégiscsak őt választanák. És azóta itt dolgozik, nem egyszerű. Aki tanár talán tudja, hogy nem egyszerű a tanároknak, de minden alkalommal, amikor nehézségek vannak, akkor ez a dolog erősít meg bennünket, hogy ezt az Isten adta, az Isten vele van, az Isten velünk van, az Isten gondoskodik rólunk, és az Isten gondoskodik rólad is, és lehet, hogy nehézségek vannak, lehet, hogy kérdéseid vannak, és én azt mondom, hogy az Isten fog válaszolni, fog küldeni neked is egy levelet, és lehet, hogy nem 5000 forint lesz benne, és lehet, hogy nem így jön, de azt mondja Dávid, hogy fiatal voltam, meg is vénhettem, de olyat nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, vagy a magzat a kenyér kéregetővé. Ilyen a mi Istenünk. Legyen ővé a dicsőség. Amen. Most pedig egy olyan történetről fogunk beszélni, amit mindenki ismer, de mégis most, hogy mondtátok, hogy úrvacsorára készültek, úgy érzem, hogy az Isten akarata volt, hogy erről legyen most szó. Ez pedig a Lukács evangélium a 10. fejezetében található. Az irgalmas samaritánus története. Ki nem ismeri? Mindenki ismeri. Ugye ez a történet azzal kezdődik, hogy az írás tudók megkérdezik Jézust, hogy hát mi a legnagyobb törvény, és akkor Jézus mondja, hogy hát szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, és a te fele barátodat, mint magadat. És azt mondja a történet, hogy de ki akartak bújni alól, és megkérdezték, na de ki az én fele barátom? És erre válaszul, elmondja Jézus ezt a történetet. Azért elolvasnám, jó, hogy elhangozzék az ige. Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik ott kifosztván, megsebesítvén elmentek, és ott hagyták félholtan. A történet szerint ment arra az úton egy pap, aki aztán elkerülte őt. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy szamaritánus pedig az úton menve odaért, ahol volt, és mikor az látta, könyörületességre indult. És hozzájárulva bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltött azokba, és az felhelyezve az ő tulajdon barmára vitte a vendégfogadó házba, és gondját viselte néki. Másnap pedig elmenőbe két pénzt kivett, adta a gazdának, és mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen fölül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom neked. A három közül azért kit gondolsz, hogy a fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett, kérdezte Jézus, ugye azt, aki feltette ezt a kérdést, az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta pedig néki Jézus, eredj el, te is, és ekképpen cselekedjél. Ugye itt két nézőpont van, az egyik az, hogy ahogy mi nézni szoktuk, meg hogy én is mindig néztem ezt a történetet, és alapvetően így is hangzik el, hogy kint tudunk mi segíteni, ki a mi felebarátunk, kiszorul a segítségünkre, ki van olyan rossz helyzetben, ki van úgy maga alatt, ki van olyan kiszolgáltatott helyzetben, ki van úgy anyagilag olyan helyzetben, akin nekünk segíteni kellene. Ezért szoktunk imádkozni, ezt meglássuk, hogy az Isten nyissa fel a szemünket, adjon nekünk irgalmas szemeket, hogy tudjunk másokon segíteni, hogy tudjunk odafordulni. Az egész életünk arról szól, hogy a misszió, hogy a másokon segítés. Jézus is ezt mondja, menjetek el, tegyetek mindenkit tanítványokká, figyeljetek az embereknek, figyeljetek oda rájuk. És én megmondom nektek, hogy mivel alkoholista szülő gyermeke vagyok, én kényszeres segítő vagyok. Tehát én nagyon szeretek segíteni. Mindenki segítenék. És ezzel a feleségemnek már nagyon sokszor az idegeire mentem. Tehát, hogy nagyon sokszor össze lehet keverni a két dolgot. Tehát lehet segíteni úgy, hogy az Isten indít, és lehet segíteni úgy, hogy benned van egy belső kényszer, egy belső beteges kényszer, hogy segítened kell. És így aztán nagyon jó keresztényeknek tűnnek azok, akik mondjuk ilyen függőségből jönnek. De ezt kell tudni és kell látni. De most nem azért vagyok itt. Nem azért vagyok itt, mert valami kényszer hozott ide, hanem azért vagyok itt, mert Jézus Krisztus hozott ide. És ez a kényszer az, hogy kényszerít engem az én Uram, hogy megosszam veletek, amit a szívemre helyezett. És tehát ez a fajta segítés, hogy segítsek másokon, ez egy kicsit abból adódik, hogy ha én segítek másokon, akkor én vagyok felül. Aki segít, az mindig felül van. Aki segít, az mindig jobb helyzetben van. A segítségre szoruló mindig nehezebb helyzetben van. De most fordítsuk meg ezt az egész történetet. Nem te vagy az, aki segítesz. Te vagy az áróba. Te vagy ott az áróba. Összetörtek, kiraboltak, megvertek, elvették a ruháidat, becsaptak, és ott hagytak téged az áróba. És ez így van, és ez így van mindannyiunkkal. Egyetlen ember sincs itt, aki itt ül, hogy ez ne történt volna meg vele. Lehet, hogy többen ültek itt úgy, hogy erről még nem tudtok. Hogy be vagy csapva, hogy ki vagy rabolva, hogy ott lettél hagyva. Lehet, hogy még nem élted át. De az Isten azt mondja, hogy ez történt veled. Amikor az ördögöt beengedte Ádám és Éva erre a földre, akkor ennek ez lett a természetes következménye. Bár ez egy természetellenes dolog, de ez lett a következménye. Ott vagy ebben a helyzetben, és egy ismerősöm kérdezte egyszer, amikor beszélgettünk, hogy elmondtam az én megtérésemet, és azt kérdezte, hogy nem lehet törések nélkül, nem lehet ilyen mélységek nélkül az Istent megismerni. Délután majd beszélgetünk róla. Sokféle útja van az Isten megismerésének. És ezekről az utakról beszélgetünk majd délután. De itt nagyon fontos képet ad ez a példázat rólunk, és Jézus Krisztusról. Mert ez a példázat rólunk szól, meg Jézus Krisztusról. Arról szól, hogy minket becsaptak. Hogy minket rászedtek, és erről talán nem is tudunk. Lehet, hogy nem is tudunk. Amikor megtérünk, akkor igazából nem a jövőnk lesz más, hanem a múltunk. Lesz egy másik múltunk. Rájövünk, hogy mi nem annak a szülőnek a gyermekei vagyunk, akit gondoltunk, hanem van egy szülőnk, aki minket soha el nem hagy, aki minket soha ki nem tagadott, aki minket soha meg nem büntetett úgy, hogy az igazságtalan lett volna. Lesz egy másik múltunk. Az igen, hogy lesz egy másik jövőnk. De lesz egy másik múltunk is. Elkezdjük látni magunkat, hogy honnan is jöttünk, hogy kik is vagyunk igazából. Mert most nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Amíg meg nem térünk, nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Van 5-10 év mögöttünk, vagy 50, vagy 60, de amíg meg nem térünk, nincs mögöttünk az örökké valóság. Az, hogy az Isten az örökké valóságban eltervezte, hogy mi legyünk. És nincs előttünk se az örökké valóság. Azt akarja, hogy az örökké valóságban előttünk legyen, hogy mi legyünk. Ott vagyunk ebben a helyzetben. Kifosztva, kirabolva. Elesve. És nincsen segítségünk. Jön az egyház, és nem segít rajtunk. Elmegy mellettünk a lévita. Jön a lelkészünk, és nem segít rajtunk. Elmegy mellettünk a pap. Mindenki ott hagy bennünket. Nem segítenek rajtunk. Nem tud rajtad az egyház segíteni, nem tud rajtad a lelkészet segíteni. Egyetlen segítséged van neked is, meg nekem is. Ők szolgák, akik vagy végzik a feladatukat, és akkor az Isten megjutalmazza őket, vagy nem végzik a feladatukat, és nem jutalmazzák meg őket. De nem tud rajtad segíteni. Jön egy idegen, aki nem is abból a népből való, egy más országból, samaritánus, jön, és meglát, hogy ott vagy, ebben a kirabolt helyzetedben, szóba se állnál vele, ha a saját barmodon ülve találkoznál vele. Szóba se állnál vele. Régen, ha azt mondták, hogy samaritánus, akkor az azt jelentette, hogy káromkodott. Tehát így káromkodtak a zsidók. Te samaritánus vagy, és ördög van te benned, mondták Jézusra. Most meg ez a samaritánus, akiben szerintük ördög van, megáll emellett a zsidó mellett, és leszáll a lováról. Azt mondja, barmáról, azt mondja az ige, mond egy érdekeset, könyörületességre indult. Semmire másra nem használja az új szövetség ezt a szót. Egyedül az Istennek az emberhez való viszonyára. Könyörületességre indult. Mikor Jézus látja a sokaságot, mikor tanítja őket, látja a sokaságot, és elnézi őket, és azt mondja, olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És a könyörületességre indult a szívében. Látta azt, hogy ezeknek az embereknek nincsen pásztoruk. Ezek bolyonganak magukban. Akikre én bíztam őket, azok elhanyagolták az ő szolgálatukat. Nem kapnak enni, nem kapnak inni, nem gyógyulnak meg. A betegségeikben vannak. Nincs, aki segítsen rajtuk. Nincsen pásztoruk, nincs, aki odafigyeljen rájuk. Nincs, aki megkérdezze, miért sírsz? Mi bajod van? Mi a gond veled? Könyörületességre indult. A Naini asszonnyal, amikor találkozik Jézus. jön, hogy eltemesse az egyetlen fiát, ami ugye abban az időben azt jelentette, hogy eltemeti a reménységét. A fia volt az, aki fenntartotta volna őt. A szegények kenyerét kellett volna ezután enni. És látja Jézus, jön bele szembe, és meglátja őt, és könyörületességre indul. Könyörületességre indul, és feltámasztja a fiát. Aztán, amikor hazatér a tékozló fiú, és az apa várja a kapuban, várja, hogy végre meglássa. És amikor meglátja, azt mondja az ige, hogy meglátta, és könyörületességre indult. Lehet, hogy te is várod régóta, hogy hazatérjen egy-két eltévedt gyerek. És lehet, hogy másképp gondolod a hazatérést. De ha meglátod, akkor a szíved könyörületességre fog indulni. Ahogy az atya szíve is könyörületességre indult, amikor meglátta, hogy visszatért. Amikor meglátott engem, akkor könyörületességre indult az ő szíve, és örült. És akkor, amikor meglátott téged, akkor örült. És ezt az örömöt akarja te szívedbe az Isten adni. Amikor az én középső fiam megkeresztelkedett, akkor azt mondta az Isten, hogy most neked azt az örömöt adom, amit én érzek. És ez az öröm volt az én szívemben. És tudtam, hogy mit ér ez az Isten. Amikor visszatér a gyerek ő hozzá. Végre megtér, és visszatér ő hozzá. És ez az öröm van a szívemben. És ez az öröm van a szívemben akkor is, amikor az ő igéjét hirdetem, mert tudom, hogy az ő igéje el fogja végezni azt a munkát. Hogy Jézus Krisztus fogja elvégezni a munkát. És egyszer megfordulsz, és visszamész az atyához, ha még nem vagy ott. Mert az atya vár. Lehet, hogy azt gondolod, hogy most meg jó helyen vagy, de azt mondja az Isten, hogy ez lesz az én örömöm. Vagy amikor az adós szolga. Ugye múltkor beszéltünk erről a példázatról, hogy az adósságot, hatalmas adósságot halmozott fel a szolga, és amikor könyörög, akkor az Isten meglátja, és könyörületességre indul rajta, és elengedi ezt a hatalmas adósságot. Ezt a hatalmas adósságot is az Isten az ő könyörületességéből engedte el. Mert látta, hogy nem tudjuk visszafizetni neki. Így van. Így van. Senki nincs itt a saját jogán ebben a gyülekezetben. Hadd mondjam nektek. Mert Jézus Krisztus az, aki bennünket megtalált. Mindenkit ott, ahol éppen volt. Abban az élethelyzetben, amiben volt. De hogy ki volt rabolva, hogy be volt csapva, és hogy össze volt törve valamilyen szinten, ha nem fizikailag, akkor lelkileg, az biztos. És az Isten ebben az állapotában nyúlt oda hozzád. Ebben az állapotában keresett meg. Amikor a többiek elkerültek, mert kényelmetlen lett volna. Vagy amikor azt mondod, hát hívjunk egy mentőt, aztán hagyjuk az egészet. Nem kell itt foglalkozni ezekkel az emberekkel, hajléktalanok. Oda ment, feltette az ő szamarát, bekötözte, olajat és bort öltött az ő sebeibe, bekötözte őt, és elvitte a fogadóházba. Ez a fogadóház. Ez a fogadó. Ide mindenkit Jézus Krisztus hozott személyesen. Akit nem, az nem vendég. Ő csak betérő. Betérők jönnek, mennek. De ez a fogadó, ez egy olyan fogadó, ahol Jézus Krisztus nem csak ide behozott bennünket, hanem azt mondta a fogadósnak, adok neked itt még anyagi javakat, viselj gondot erről az emberről. Azért hozott be ide téged, Jézus Krisztus, hogy rábízzon a gyülekezetre, hogy gondot viseljenek rólad, hogy odafigyeljenek rád. Azért hozott ide az Isten. És Az Istennek gondja van arra, hogy ez úgy működjön, ez a gyülekezet, mint egy kórház. Ne pedig úgy, mint egy színház, ahová befizetjük a tizedet, és akkor cserébe kapunk egy előadást, vagy kettőt szombatonként. Ez egy kórház. És ha kórházként tekintünk rá, akkor meg kell látnunk azt is, hogy mi is betegek vagyunk. Minket is úgy hoztak be. Mindannyiunknak van valami baja. Mindannyiunknak van valami sérülése, valami hiányossága, valami betegsége. Mindannyiunkat az út széléről szedtek fel. Két gyógyszert használnak a gyógyításra ebben a kórházban. Bort és olajat. Ugye nem nehéz kitalálni, miért ezeket a szereket használják a gyógyításra. Ugye bor, ahogy az úrvacsorában is veszük, Jézus Krisztusnak a vére. Az olaj pedig a Szentléleknek a kenete és a munkája. Azt mondja az Isten, hogy szükséged van arra, hogy lemossam először a sebeidet. És egyedül az a bor, az én vérem az, ami le tudja mosni mindazt, amit ez a világ neked okozott. Azokat a sérüléseket, azokat a sebeket. Azokat nem tudja semmi más lemosni a szívedről. Azt a megbocsájtani nem tudást. Azt a haragot, amit ápolsz. Nem tudja senki más lemosni a szívedről. Csak az én vérem. Ha ezzel szembesülsz, én lemosom. Az én vérem lemossa ezt. De nem hagylak így. Olajat is fogok önteni a te életedre. Adok neked a Szent Lelket. Adok neked egy új életet. Újjá foglak szülni. Egy vezetést fogok neked adni az életbe. Azért, hogy tudjál növekedni. Azt mondja az Isten, én azért küldtem Jézus Krisztust, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus Krisztus nem csak megkeresni akar, hanem megtartani is. Van egy nagyon jó példa az Ószövetségben, amikor a leprás, talán ismeritek ezt a történetet is, amikor a leprás meggyógyul. El kellett menni, meg kellett mutatni magát a papnak. Ismeritek? És ugye ott az történik, hogy azt mondja az Istennek a parancsa, hogy akkor a pap vegyen a vérből, hozzon egy áldozatot, vegyen a vérből, kenje meg az ő fülének, a jobb fülének a cimpáját, a jobb hüvelykujját, meg a jobb lábujját. És amikor ez megvolt, akkor vegyen az olajból, ugyanúgy kenje meg a jobb fülének a cimpáját, a jobb hüvelykujját, meg a jobb lábujját. És ugye ezzel ezt akarta tanítani az Isten mindannyiunknak, hogy először a vér, először a megtisztulás, először a bűnöknek a megvallása, a megszabadulás a régi élettől, azután az újjászületés, az új élet, az új életben való járás. Azt látom én, nem tudom, ha erről beszéltem, akkor szóljatok. Egy ismerősömnél voltunk, és el volt veszve. Mondhatom, ott volt az árokparton, és össze volt törve az élete. És beszélgettünk vele, és elmondtuk neki, hogy az Isten keresi őt, hogy ezt a lehetőséget adta most, hogy itt vagyunk, hogy vezethetjük őt is. Elmondtuk neki a megtérésről, hogy mit jelent egyáltalán megtérni, mit jelent megbánni a bűnöket, hogyan lehet letenni a bűnöket Jézus Krisztusnál, és hogyan lehet megszabadulni ettől. És beszéltünk a megbocsájtásról. És mondtuk neki, hogy hát van nálunk olaj. Mindig van nálam olaj. Mondtam, hogy az Isten azt mondja, hogy ha valaki beteg köztetek, akár bűnbetegsége van, akár valódi, kenje meg olajjal. A vén imádkozzanak felette. Ha bűne is van, megbocsájtatik neki. Meggyógyul. És elmondtam neki, hogy úgy látom, hogy az olaj ebben az esetben azt jelenti, hogy ahogy az Isten annak idején felkente a királyokat és a papokat olajjal, a szolgálatra ugyanúgy akar bennünket visszahelyezni abba a státuszba, amiből kiestünk. Vagy abba a státuszba, amiben még nem is voltunk, mert még elveszett állapotban vagyunk. De Isten azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. És ezekről beszélgettünk, és mondom neki, hogy kiderült, hogy mi a problémája, hogy mi az, ami visszatartja ez a szívét az Istentől. És nem tudta letenni, nem tudta megbocsátani ezt a dolgot. És akkor a felesége mondja, hogy de én szeretném ezt. És arra gondoltam, hogy hát szeretné biztos, hogy a férje ezt mégiscsak hogy végigcsinálja, mert a felesége a hívő, és ő már korábban megtért. És mondtuk, hogy hát jó, de ezt mondja, hogy nem ezt szeretném, hanem azt, hogy én szeretném az én dolgaimat az Isten elé vinni most. Mert engem is az Isten megérintett most, és szeretném, hogy amikről beszéltünk, az most legyen valóság. És oda vittük, oda letérdeltünk mind a négyen, és elkezdtünk imádkozni, és hogy megvallotta a bűneit, megvallotta azokat is, amiket elkövetett a férje ellen, és tényleg úgy leszállt a Szentlélek, és ott volt, érezni lehetett a jelenlétét, és egyszer csak megindult a férje is, elkezdett sírni, és mondta, hogy ő is ki akarja önteni a szívét, át akarja élni az életét Jézus Krisztusnak, mert látja, hogy vár rá az Isten. És megkentük olajjal, és átadta az életét, és hirdettem neki, hogy szabad vagy. Jézus Krisztus most ebben a pillanatban téged megszabadított minden bűnöttől. Szabad vagy. Azt gondolom, hogy ahogy én látom, hogy foglalkozom betegekkel, vagy ilyen emberekkel, nem betegekkel, hanem megtérőkkel, hogy nagyon fontos, én is ezt átéltem, hogy nagyon sokszor úgy vagyunk vele, volt nekem is egy másik ismerősöm, akivel eljutottunk egy szintig, és azt mondta, hogy igen, tudom, ez a bűnöm, ez a problémám, látom. El is mondta, hogy mi a problémája. Jó, mondom, akkor menjünk az Úr elé, vigyük az Úr elé ezt az egészet. Itt az alkalom. Az Úr azért hozta ezt, hogy végre egy új életet kezdhess. Én egyedül szeretnék. Mondom, lehet azt is. De ez segítség lenne most neked. Ez most segítség lenne. Nem, én egyedül szeretnék. Már elvált. Ott hagyta a férjét, elment egy másik férfival. Nagyon sokszor elmulasztjuk azokat az alkalmakat, amiket az Isten teremt egy-egy helyzetet. És utána hosszú időnek kell talán eltelnie, mire újra jön egy ilyen alkalom. Én azt látom, hogy amikor valaki belelép ebbe, hogy elfogadja, hogy most van itt az alkalom, most lehet, mert ez érintette a Szentlélek a szívét, és vágyakozik arra, hogy most odaadja magát az Istennek, akkor ez nagy segítséget jelent. Nekem is nagy segítség volt, hogy van ott valaki, akivel együtt mehetünk az Isten elé. A bűn az olyan, hogy szeret elrejtőzni. Tehát szeret titokba maradni. Azt mondod, hogy jó, én az Istenhez megyek, de azért megtartok magamba egy-két dolgot a régi életemből, amiről nem tud senki. De amikor te kiadod az életedet az Isten előtt, és van ott egy olyan lelki társ, akinek a jelenlétében ezt meg tudod tenni, akkor én azt tapasztaltam, hogy elveszíti a hazugság az erejét, elveszíti a hatalmát Sátán fölötted, mert előjött a mélységből, előjött a sötétből az, ami benned van, amiről azt mondod, hogy ezt soha senki meg ne tudja rólam. Előjött és elvesztette azt az erejét, ami benned volt, addig dolgozott benned. De hogy előjön, elveszíti az erejét. És utána szoktam hirdetni szabadulást. Kihirdetem, hogy szabad vagy. Mert azt mondta az Isten, azért küldött el bennünket, hogy szabadulást hirdessünk. Jézus Krisztus elküldte, hogy szabadulást hirdessen, elküldött bennünket, és azt mondja, úgy küldelek benneteket, ahogy az Atya küldött engem erre a világra. Nem szabadítunk, Csak hirdetjük azt, amit Jézus Krisztus tett. Most is azt teszem, azt hirdetem, amit Jézus Krisztus tett. És olyan ez, mint az esküvő. Amikor ott van a férj és a feleség, és ott áll az Istennek egy szolgája, és azt mondja, ettől a naptól fogva, ti férj és feleség vagytok. Amit az Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. Ebben az esetben egy örömteli elvállást hirdetünk. Ettől a naptól fogva, semmi közöd nincs a te régi bűnödhöz. Elválaszt az Isten téged. A régi bűnöttől szabad vagy. Ugyanúgy ki lehet hirdetni, ahogyan ki lehet hirdetni azt, hogy most már egybe tartoztok, hogy most már nincs között hozzá. Azt mondja az Isten, hogy aki el akarja hagyni, aki meg akarja, aki megvallja az ő bűneit, ugye az megszabadul, aki pedig megtartja, annak nem lesz jó dolga. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeressen bennünket, hogy megtartson bennünket, és ez a megtartás ugyanolyan fontos. A megtartás, sokszor úgy gondoljuk, hogy igen, Jézus Krisztus megkeresett bennünket. Halleluja, az Úr az Isten, mi már az övé vagyunk. De abban a pillanatban, hogy ebben a hitben élünk pusztán, és nem pedig a valóságban, nem Jézus Krisztusban, akkor elveszik a vele való kapcsolatunk. Jézus Krisztusra van nekünk szükségünk, nem csak akkor, amikor a gödörbe vagyunk, hanem akkor is, amikor a hegyen vagyunk, akkor is, amikor a gyülekezetben vagyunk, akkor még talán fokozottabban. Mindenképpen Jézus Krisztusra van szükségünk. Azt mondja Jézus, nálam nélkül nem tehettek semmit. Az Isten keres bennünket, és keres ma is, és lehet, hogy még vannak az életedben olyan dolgok, amikkel küzdesz. Lehet, hogy éppen azzal küzdesz, amiről az elején beszéltem, hogy olyan gondjaid vannak, amire nem tudod a választ, nem tudod a kiutat. De az az Isten, aki engem megtartott, megtart téged is, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is minden nap ugyanaz, és nem válogat a gyermekei között, hanem ő előtte minden nemzetbe kedves előtte, aki őt fél és igazságot cselekszik. És azt mondja az Isten, hogy azért hoztalak ide, hogy meggyógyulj. Azért hoztalak ebbe a közösségbe, hogy meggyógyulj. És azért hoztalak ebbe a közösségbe, hogyha meggyógyultál, ahogy gyógyulsz, akkor szolgáljál mások felé, hogy ők is gyógyuljanak. Hogy lásd meg, hogy rád szükség van itt. Hogy nem vagy fölösleges, akárhány éves vagy is. Nem vagy fölösleges. Szükségem van rád, és neked is szükségem van rám. Ezt tegye meg az Istennek, az ő kegyelméből. Amen.